Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó reggelt, folytatjuk a reggeli monitor legérdekesebb beszélgetéseivel. A következő szűk fél órában szó lesz az üdülőhasználati jogról és a biomechanikai technológiákról is. Azonnal jövök a részletekkel.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Az üdülőhasználati jog bármennyire kényelmes nyaralási módnak tűnik, még mindig komoly kockázatokkal jár. Különösen az idősebb, anyagilag nehezebb helyzetben élő befektetőkre jelent tartós veszélyt. Idővel hiába nem tudja vagy nem akarja igénybe venni valaki az üdülési jogát, még évtizedekig a szerződés lejártáig kénytelen fizetni az egyre magasabb fenntartási költségeket. És ebben a helyzetben jön egy újabb lehúzó ajánlat azoktól a cégektől, amelyek gyanúsan gyors megoldást és értékesítési lehetőséget kínálva újabb milliókat vehetnek ki a hiszékeny emberek zsebéből. Valóban nincs tisztességes kivezető út a csapda helyzetből? Tényleg elképzelhetetlen, hogy egy vállalkozás képes gyors megoldást ajánlani az üdülési jog megszüntetésére? Kihez forduljon az, aki szeretne szabadulni a csalók és haszonlesők karmából? Dr. Kende Júlia ügyvéddel Varjú Frigyes beszélget.
A újabb kecsegtető ajánlattal és a biztos kiút lehetőségével jelentkezik egy cég. Mit tegyünk?
A biztos kiút lehetősége az többfajta lehet egyébként. Az egyik típusba tartoznak a szerződés megszüntetésével kapcsolatos ajánlatok. Azokat, hogyha a cég teszi, akkor ott valóban gond nélkül megszűnik az üdülőhasználati jog. Ennek az a hátulütője, hogy több cég sajnos több százezer forintot, nem kizárt, hogy több millió forintot kér a szerződés megszüntetéséért. Másik típus, amikor átkötik ezeket a szerződéseket, és általában ilyen 1 millió forint körüli összeget fizetnek rá az ügyfelek, akkor azzal kecsegtetik őket, hogy az újonnan megvásárolt üdülőhasználati jogot könnyebben el fogják majd tudni adni, tehát ilyen módon szabadul meg az ügyfél.
És az nem tűnik fel az ügyfélnek, hogy ugyanaz a szerződés típus kell aláírnia, mint az előzőnél?
Hát képzelj el a szerkesztő úr, hogy nekem vannak olyan ügyfeleim, ráadásul nagyon okosak és értelmesek, megjegyzem, mindenki nagyon okos és értelmes, akinek több olyan üdülésjoga van, ami konkrétan ugyanarra az apartmanra, ugyanarra a hétre szól, és ugyanolyan az időtartama. Hát ilyenkor tényleg nem tudom, hogy mi vezeti az embereket. Nagy valószínűséggel nem olvassák el a szerződést, amit kötnek.
Nem gyanús az valaki számára, hogy egy újabb szerződés kötésénél, úgynevezett átkötésnél újabb milliókat kell fizetni valamiért, amiközben az előzőről már lemondunk, tehát az is egy forintosítható érték.
Sajnos ugyanaz a válaszom erre, mint az előbb, tehát hogy igazából nem értem, mert tényleg a szemem előtt látom azokat a szerződéseket, mondjuk egy év, vagy másfél év, vagy akár fél év különbséggel megkötve, amelyek mondjuk ugyanazra a csúcspiros szezonra, ugyanúgy 5 nap, 4 éjszakára vonatkoznak, ugyanabban az ingatlanban. Tehát tényleg csak azt tudom ilyenkor sajnos feltételezni, hogy nem olvassák el az ügyfelek figyelmesen a szerződéseket.
Ha mindenáról meg akarunk szabadulni az üdülési jogtól, nyilvánvalóan elegünk van belőle, vagy más okunk van, akkor nem is értem, miért vesz valaki egy újabbat, vagy miért afelé igyekszik kifarolni az előzőből. Ez egy másik kérdés. De hogyha már mégis megteszi, akkor mire vigyázzon?
Azért vesznek egyébként újabb szerződést, mert azzal kecsegtetik őket, és itt igazából többnyire arról beszélek, amikor jobb szezonra váltják át az üdülési jogokat, tehát azzal kecsegtetik őket az üzletkötők, hogy mondjuk egy fehér téli hetet, ha átvált egy zöld tavaszira, vagy egy piros, vagy csúcspiros nyárira, akkor azt könnyebben fogják értékesíteni. Tehát itt, hogyha ez valójában így történik, akkor ez lehet a mézes madzag, ezzel párhuzamosan egyébként kötnek velük vagy bizományosi, vagy megbízási szerződést, amit egy korlátozott általában 6 hónapra vagy 12 hónapos időtartamra kötnek velük, de miután ezek nem eredménykötelmek, tehát a cégnek nem kell eredményt vállalnia azért, hogy valóban el fogják adni az üdülésjogot, egyszerűen amikor eltelik ez az időszak, akkor szétterjek a kezüket, és azt mondják, hogy nagyon sajnáljuk, nem tudtuk eladni az üdülésjogot, és az ügyfél ott van egy újabban megvásárolt üdülésjoggal, ami ráadásul időben így tovább is fog tartani, mint az előző.
Sok esetben egyébként magas előleg fizetést kérnek az ilyen átkötésnél. Jelent ez egy figyelmeztetést azok számára, akik mégis belemennek egy üzletbe?
Nagyon örülök, hogy szóba hozta ezt az előleget. Ez nagyon fontos, ugyanis az üdülőhasználati jogokra vonatkozik egy kormányrendelet, egy jogszabály, ami az előleget nevesíti. És ez azt jelenti, hogy a szerzés megkötésétől számítva alapesetben 14 napon belül a cégnek nem szabad teljesítést elfogadnia, és a jogszabály azt a következményt fűzi ennek a megsértéséhez, tehát hogyha a vállalkozás vagy harmadik személy az ő nevében átveszi a vételárat, vagy annak bármekkora részét, akár 10 forintot vagy 1000 forintot is, hogy azt az összeget vissza kell fizetni. Ez egyébként az elállási határidőhöz kapcsolódik, tehát ugyanaz az időtartam. 14 napon belül a szerződéstől el lehet állni, és ilyen módon ellenértéket, azaz vételárat sem szabad követelni az ügyféltől.
Van erre garancia egyébként, hogy valaki, ha már fizetett előleget, az visszakapja, hiszen semmiféle dokumentum nem születik ugye egy darabig, egy ideig.
De amikor az ügyfél aláírja, tehát amikor megvásárolja az üdülésjogot, akkor megköti az üdülő használati szerződést, ugye vagy az elsőt, vagy a többediket. És ezt az okiratot egyébként, ezt el kell mondanom, ezt át szokták adni a szerződéskötéskor. Itt az egyébként egy nagyon érdekes kérdés, de nem szeretném ezt hosszúra nyújtani, hogy azt a bizonyos elállási formanyomtatványt átadják ki az ügyfélnek, mert hogyha ez elmarad, akkor az elállási határidő egy évvel, tehát egy év és 14 napra meghosszabb. Ami egy meghosszabbodott elállási határidő.
Hatóságokat van értelme bevonni ilyen ügyletnél, hogyha arra gyanakszunk, hogy félrevezettek, vagy csalók áldozatai lettünk? Hogyan jelezzük, kinek jelezzük ezt az esetet?
Ugye a gazdasági versenyhivatal szokott ezekkel a cégekkel foglalkozni, illetve a békéltető testülethez lehet fordulni, hogyha az ügyfélnek jogi problémája van. Én mind a kettő helyett a bírósági utat szoktam javasolni, hogyha az ügyfélnek olyan igénye van, ami bíróság előtt, én azt gondolom, hogy alappal érvényesíthető. A gazdasági versenyhivatal tevékenysége természetesen nem felesleges, de hogyha ő elmarasztal egy céget, és bírságot szab ki, az ugye a költségvetésbe folyik, tehát mindig azt szoktam mondani, hogy azzal az ügyfél nem lesz előbbre.
Igaz-e, nekem milyen információ van, hogy igazából a büntetési tétel nem olyan magas, hogy egy ilyen esetben a bíróság szigorúbb módon hátrányba részesítse azt a csalót vagy félrevezető céget, amely egyébként gyakran elköveti ezt a ügyletet. Tehát van-e szükség esetleg a üdülő használati joggal tisztességtelenül üzletet folytatók büntetési tételének szigorítására magyarul?
Ebben én nem nagyon tudok állást foglalni. Azt tudom egyébként általánosságban mondani, amit érdemes tudni, hogy ezek az eljárások azért hosszú ideig folynak, tehát vagy több hónap, tehát nagyon-nagyon sok hónapig, több hónapig, vagy akár 2-3 évig is. És vannak sajnos olyan cégek, ami ellen, hogyha indul egy ilyen versenyhatósági vagy versenyhivatali eljárás, azok a végére megszűnnek, átalakulnak, azok a személyek új céget alapítanak, tehát tulajdonképpen ez is sajnos így elveszíti a jelentőségét, mert az a bírság az nem lesz érvényesíthető a valós gyakorlatban.
Még egy viszonylag olcsó autó vásárláskor is nagyon komoly szerződéses feltételeket kell teljesíteni, és hát viszont nagyon sok esetben az autót vásárló még ezt a szerződést, tervezetet is elviszi magával áttalományozni, akár még be is mutatja egy ismerősnek, joghozértőnek, vagy éppen egy ügyvédnek. Hogy egy ilyen nagyobb összegű üdülési jog esetén az emberek simán beleugranak a szerződés aláírásába?
Ez nekem 15 éve egy nagyon nagy kérdés. Képzelj el, hogy van olyan ügyfelem, aki tulajdonképpen ügyfelem volt, tehát hogy megbízás alapján jártam el az ő képviseletében, és később, tehát a szerződéskötés után hív fel, hogy beleugrott sajnos egy ilyen átverésbe, tehát hogy meglévő ügyfelem sem hív fel, de egyébként én bárkinek segítek telefonon, tehát ha az egy pár perces tanácsadás, és megkérdezik, hogy elmehetnek ehhez a céghez, és valóban megveszik-e több millió forintért az üdülésjogokat, természetesen segítek telefonon, és meg fogom mondani neki azt, hogy nem, a héten is volt egyébként ilyen telefonom. Tehát mindig azt mondom, hogy ez egy jogi ügylet, és mindenféle jogi ügylettel, mint ahogy a szerkesztő úr is említette, akár egy autóvásárlással is, ő szakemberhez kell fordulni, már az autónál azt mondom, hogy inkább autószerelővel nézesse meg, de ha más típusú szerződésről van szó, akkor azt ügyvéddel mindenképpen át kell nézetni.
Mi a tapasztalatai a beszélgetés végén, hogy a Magyarországon hogyan alakul ennek a piaca, ennek az üdülési jognak? Kevesebben választják-e, mint mondjuk 2 évtizeddel korábban, vagy egyáltalán mifelé orientálódnak, a belföldi jogokat keresik, vagy a külföldi, európai, vagy a Európán kívüli jogokat?
Inkább a belföldieket, és számomra még mindig az a meglepő, nagyon sokan csodálkoznak, hogy és kérdezik tőlem, hogy hogy ezek az üdülési jogok még mindig mennek, hogy én ezzel foglalkozom, mert tulajdonképpen én csak ezzel foglalkozom. És mindig az a nagy kérdés, hogy az ügyfeleket miért lehet még mindig rávenni, amikor besétálnak egy csaló céghez, miért van az, hogy több százezer forintot, de tényleg higgy el, 5-8 ezer forintot átadnak egy teljesen magyartalan szerződés alapján, mikor mondjuk a szomszédjának nem ad a kölcsön az ember 20 ezer forintot, tehát én mindig erre szoktam igazából gondolni. Hiszékenyek is az emberek igazából, és amikor egy kicsit kapnak egy kis törődést, például ennél a csaló cégnél, de tényleg leültetik őket az öltönyös emberek, és kapnak egy csésze kávét, egyszerűen olyan lelkiállapotba kerülnek, hogy bármit aláírnak, és a kártyautomatával ott azonnal le is veszik sajnos a pénzüket.
Tehát a végszó az, hogy mindenképpen jogásznak mutassuk meg a szerződést, az a biztos.
Igen, én ezt teljesen biztosan állítom, igen.
Dr. Kende Júlia ügyvéddel Varjú Frigyes beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
A biomechanika a sportban és az öregedésben. Erről szól a Magyar Sporttudományi Egyetem október 13-ai szimpóziuma. A sérülés megelőzésben és a rehabilitációban kiemelt szerepe van a biomechanikai technológiáknak, ami egy folyamatosan fejlődő terület, és a sportolók monitorozásában is nagy előrelépést jelent. Ezt mondta az egyetem tudományos munkatársa. Hegyi András szerint az esemény jó alkalom arra, hogy az edzők és sportkutatók tudást cseréljenek egymással. Éppen ezért az előadások mellett workshop is tartanak a rendezvényen. Kovács Gergő interjúja.
Mi a szimpózium célja? Az öregedés és a biomechanika, ezek mennyire fontosak, kéz a kézben járnak, hogyan kapcsolódnak ezek össze?
A biomechanika az a fizikai törvényszerűségek biológiai rendszerekben való megjelenésével foglalkozik, és itt a Sporttudományi Egyetemen ez a biológiai rendszer általában a sportoló, vagy igazából az embert vizsgáljuk. Itt az öregedéssel kapcsolatban is fontosak a biomechanika vizsgálatok, és ez a két fókusz területe a kutatásnak az egyetemünkön, az öregedés és a sporttudomány. És a biomechanikában általában a mozgatórendszerrel foglalkozunk, tehát izmok, inak, csontváz, illetve az egész emberi szervezetnek a működésével foglalkozunk, és ez a sport szempontjából rendkívül fontos, hiszen nem mindegy, hogy milyen állapotban vannak ezek a szövetek, ezek nagyban befolyásolják azt, hogy milyen sportteljesítményt ér el a sportoló, illetve a sérülés megelőzés rehabilitációban is ezeknek az állapotának a felmérése rendkívül fontos, illetve az öregedésben pedig az egyik legnagyobb probléma az az izomvesztés, az öregedéssel járó izomvesztés, illetve ennek a felgyorsulása, és rendkívül izgalmas az, hogy ezt hogyan tudjuk minimalizálni, akár megfordítani, illetve az is egy érdekes dolog, amit megfigyelünk, hogy mi az a fizikai aktivitás, ami már esetleg túl sok, és már átesünk gyakorlatilag a ló túloldalára, és ezzel már problémát okozunk akár egy öregedő szervezetben is. Ezeket járjuk körbe a szimpózium különböző szekcióin.
Maga a biomechanika, ez a kutatási terület hol tart ma?
A biomechanika az egy rendkívül tág fogalom igazából. A humán biomechanikában, amivel mi foglalkozunk, az igazából egy nagyon-nagyon izgalmas időszakát éli ez a tudományág, ugyanis a laborméréseket, ugye a legtöbb mérés laborban hajtjuk végre, de ezeket egyre inkább kiegészítik a életszerű körülmények között végrehajtható mérések, például öregedésnél, akár már 0-24-ben tudjuk monitorozni a fizikai aktivitását az embereknek a saját környezetükben, anélkül, hogy bármit észrevennének gyakorlatilag, hogy sokkal életszerűbb adatokat tudunk gyűjteni, és rengeteg adatot tudunk gyűjteni, és ezeket a mesterséges intelligenciával megtámogatva komplex elemzéseket tudunk elvégezni, amik így nagyon értékes információkat szolgáltatnak számunkra, és ugyanez megfigyelhető sport területén is, hogy akár versenykörülmények között is tudunk nagyon pontos adatokat gyűjteni a sportolókról, anélkül, hogy beleavatkoznánk a mozgásukba.
A sport biomechanikai technológia vagy eszközök alkalmazása ugye az öregedésben, ez mennyiben jelent ma még kihívást?
A technológia az folyamatosan fejlődik. Itt igazából hasonló az eszközrendszer, amit használunk az öregedésben és a sportban is, hiszen az emberi mozgatórendszert vizsgáljuk minden alkalommal, csak igazából az adatok felhasználása az egy kicsit különböző. Itt 4 szekciónk lesz a szimpóziumon, amik elméleti szekciók, és erre fognak épülni gyakorlati bemutatók, tehát fontos, hogy az elméleti tudást azt a gyakorlatban átültetve is megtapasztalják a résztvevők.
Van itt egy nagyon érdekes mondás, hogy az izomvesztés mint 21. századi betegség. Itt mire kell gondolni, amikor erről beszélünk?
Itt arra gondolunk, hogy a 21. században sajnos az ülő életmód miatt nagyon nagy problémát jelent az izomvesztés. Ez felgyorsult, és sajnos az izomvesztés, ami az gyakorlatilag funkcionális problémákkal jár együtt, tehát ha valakinek túl nagy izomvesztés van, akkor még nem tud fölállni egy székről, vagy megbomlik az egyensúly a járás során, tehát ez mindennapi problémákhoz vezet.
Az egész életen áttartó fizikai mozgás és sportolás hangsúlyozása is cél ezeken az előadásokon?
Abszolút igen, illetve master atlétekkel is foglalkozni fogunk, tehát ők azok, akik versenyszinten sportolnak időskorban is, egész életen át, és itt is megvizsgáljuk, hogy ennek milyen pozitív és esetlegesen negatív hatásai vannak. Vannak olyan vizsgálatok, amik azt mutatják, hogy akár az ízületeket tekintve nem feltétlenül minden mozgás az, ami javasolt nagy mennyiségben. Úgyhogy ez is egy nagyon érdekes diskusziót fog eredményezni valószínűleg.
Lesznek emellett gyakorlati workshopok is az edzők és sporttudósok számára, akik valós időben tekinthetik meg a mozgás kinematikát, arról kaphatnak visszajelzést. Ez milyen új tudást, technikát takar, ami aztán hasznosítható a rehabilitációkon?
Igen, itt visszakanyarodok az, hogy gyakorlatilag egyre könnyebben tudunk és beavatkozásmentesen tudunk adatokat gyűjteni. Ez a marker nélküli mozgáselemzésnek hívják azt, amikor kamerákat használunk, és a vizsgálati szemére semmilyen eszközt nem rakunk gyakorlatilag. Ők kamerákkal figyeljük meg a mozgását, bizonyos kalibrációkat kell természetesen végrehajtani, és ez alapján kielemezzük a mozgást. És ami nagyon izgalmas, hogy ma már a mesterséges intelligenciát meg lehet tanítani arra, hogy felismerjen egy személyt a videón, és megtalálja a különböző szegmenseit, például a combját, vagy a törzsét, a karjait megtalálja, és az alapján ki tudjuk elemezni a mozgását, anélkül, hogy bármilyen markert akár fel kellene helyezni a vizsgálati szemére. És ez igazából felgyorsítja azt, hogy életszerű körülmények között adatokat kapjunk, és erre már kidolgoztak protokollokat például, amit be fognak mutatni itt a német CIMI cégnek a kollégái, akik ezzel foglalkoznak, ők bemutatják, hogy ez például sérülés megelőzésben hogyan lehet használni, akár keresztalak sérülés megelőzésére.
Ha kicsit szétszálazzuk a szimpóziumot, milyen előadások lesznek, milyen altémák, mikről lesz szó?
Tehát az első nap 2 keynote előadással kezdünk, ezek a hosszabb előadások, 45 percesek. Ennek az a különlegessége ennek a 2 előadásnak, hogy ezek bárki számára ingyenesen látogathatóak. Az első ilyen előadás, ez elsőlegesen az izmokról szól majd. Itt talán fókuszban a térdhajtó izmok lesznek, ami rendkívül sokszor sérül minden sprint alapú sportágban, és ennek a jelenlegi álláspontját fogja sérülés megelőzés és rehabilitáció álláspontokat fogjuk körüljárni ezen az előadáson. A második előadónk pedig Amerikából érkezik, ő pedig az inakra és az öregedésre specializálódik, és főleg az Achilles-ínre fog fókuszálni. Utána lesz 2 szekció még az első nap, ezek mind az öregedés témakörében lesznek. Az első szekciónk az izomvesztességről vagy szarkopéniáról fog szólni, ahol lesz 3 előadásunk, majd ezután következik annak a megvizsgálása, hogy az élethosszig tartó fizikai aktivitás, ez milyen hatással van erre. Ami nagyon fontos számunkra, hogy a hallgatók is lehetőséget kapnak arra, hogy a saját munkájukat bemutassák az egyetemen, tehát poszter szekciót fogunk indítani számukra. és ez az, amivel zárjuk az első napot, és második nap pedig elsődlegesen a sportra fogunk fókuszálni, tehát az első nap döntően az öregedésre, míg a második nap döntően a sportról fog szólni, tehát ha valaki csak az egyiket érdekli, akkor igazából elég egy napra jönnie. A harmadik szekció az a hamstring, vagy térdhajlító sérülésekről fog szólni. Ez az izomcsoport rendkívül sokszor sérül sprint alapú sportágokban, és nagyon izgalmas témákat fogunk érinteni, illetve az előadóink között lesz olyan, aki nagyon-nagyon mélyen a legapróbb szarkomerekig, ez a legkisebb eleme az izomnak, azokat vizsgálja, ezek az eszközök, ez kettő érhető el a világon ebből az eszközből. Tehát egy nagyon érdekes és egyedi előadást várhatunk tőle. A másik két előadónk pedig rendkívül gyakorlati szempontból fogja megvilágítani a problémát, és a negyedik szekció pedig az Achilles-szín sérüléseiről fog szólni, ami részben a tendinopátia, részben pedig az Achilles-szín szakadásokat jelenti, ez is egy óriási problémát jelent a sportban, és három nagyon elismert előadó érkezik. Ezután délután lesznek a workshopok, itt három workshop lesz, amelyek gyakorlatilag az elméleti tudást, amit megvitatunk a két nap során, azokat gyakorlati oldalról világítják meg. Itt főleg ezek azokra az új módszerekre fókuszálunk, amik könnyen elérhetőek gyakorlatilag mindenki számára, és ezeknek az előnyeit próbáljuk bemutatni, hogy hogyan tudják az öregedés és a sport biomechanikájában alkalmazni.
A Magyar Sporttudományi Egyetem tudományos munkatársával, Hegyi Andrással Kovács Gergő beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
A reggeli monitor beszélgetéseiből szemezgettünk az elmúlt órában, és folytatjuk is nem sokára, azonnal jövünk.